Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, hálódásukkal, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük, atyám, neked az erős karodat, amivel támogatsz bennünket, és köszönjük, hogy te mész előttünk, nyitod az ajtókat, egyengeted az utakat. Hálákat adunk, atyám, hogy sok elveszetthez eljutunk, és hirdethetjük az örömhírt, hirdethetjük az evangéliumot a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy szolgálhatunk téged, te pedig gondoskodsz arról, hogy minden feltétel, hogy minden eszköz a rendelkezésünk rájön a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Köszönjük, atyám, hogy az Úr Jézus Krisztussal együtt ülhetünk a hatalom királyi székén, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, és te nagy gyorsasággal megrontod a sátánt a talpunk alatt, ahogy megvan írva. Kérdetjük, hogy nekünk csak úgy lehet, ahogy megvan írva. Mindannyiunkat megáldunk a Jézus nevében. Az áldások teljességét áldoztjuk ki a mai összejövetel felett is, a résztvevők felett, a szeretteitek és a hozzátartozóitok felett a Jézus nevében. Örvendezzük benned, atyám, az aratók örömével. Köszönjük a te békességedet, a jelenlétedet. Kiárasztjuk az emésztő tüzet mindazok felett, akiknek változásra van szükségük, hogy a Szent Szellem ereje munkálkodjon az életükben, és levágja róluk azokat a dolgokat, amelyek nem tőled vannak. Köszönjük, atyám, a te igédet, köszönjük a világosságot, amit elhoztál. Ellenállunk, ördög, kitartjuk a szent vér bőséggel mindannyiunk életében, és távol tartjuk a sötétség minden erejét a szentektől, a portájuktól, a hozzátartozóiktól, a munkahelyüktől, az anyagi helyzetüktől a Jézus nevében, és a fennmaradó üres helyet Isten dicsőségével és a szolgálongyalokkal töltjük fel. Köszönjük, atyám, hogy a Szent Szellemmel közösségben lehetünk. Köszönjük, hogy a menny minden erőforrása a rendelkezésünkre áll. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében mozdulj, drága Szent Szellem, hogy áttörések jöjjenek. Profétálunk a szeleknek, hogy fújjanak és hozzák meg a helyreállításukat, a változásukat a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, a mai alkalmat és azt az üzenetet, amit elkészítettél a számunkra. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy szárnyalj az Úrban. Szárnyalj, szárnyalj, szárnyalj. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy eljött megint a hétfő. Halleluja. Volt két rövid álmom a héten. És mind a kettőnek fontos üzenete van. Konkrétan egy báránynyúlmal álmodtam, de nem a személye fontos, hanem az üzenet. Mentünk egy építkezés felé. És kijöttek onnan az emberek. És kezdtek körülfogni, és az embert egy olyan rossz érzés fogta el, ugye, hogy hát itt valami rossz dolog készül, és mi ketten elkezdtünk ugye tovább menni. És egyszer, amikor visszanézek, mit látok, ugye az a testvérnő, aki velem volt, úgy hadokozik a férfiakkal, mint a filmsorozatban a Linda, amikor karatézott. Tehát gyakorlatilag ennek az üzenete az, hogy ismeritek a Krisztusban kapott hatalmatokat, és használjátok. A másik pedig libacombról szól. ültünk valamilyen vendégségben az asztalnál, és kint voltak a libacombok, és a szemközti ismeretlen személy a testvérnőm tányérjára rárakott egy nagy libacombot. És neki a sok volt, mert neki elég lett volna a fele is, ugye, hogy majd vág le belőle egy darabot. És szépen visszarakta az ő tányérjára. Tehát ebből meg az az üzenet következik, hogy nem tűri el a gyülekezet a leuralást, nem tűri el a kényszert, mert ez nem Istentől van. Úgyhogy ezek vagytok ti. Isten ilyen két kis rövid álomban adta a pásztor tudtára, hogy éltek a hatalmatokkal. Köszönjük a nyitott szíveteket az Úrnak, elkezdjük a mai tanítást. Az angyalos sorozatnak a hatodik részét következik, Isteni küldöttek címmel. Az első pontunk, segítségeink. Tudnunk kell, hogy mi folyik körülöttünk a szellemi világban. Mert ha nem vagyunk benne járatosak, akkor sok dologról lemaradhatunk, és így hátrány szenvedünk. Mint korábban is megbeszéltük, hogy vannak dicsőséges angyalok, és vannak bukott angyalok. A bukott angyalokról olvasunk a 2 Korintus 11-ben, a 14-es és a 15-ös verset. Hogy mi jellemzi a bukott angyalokat, itt fogjuk meglátni.
Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végül az ő cselekedeteik szerint lészen.
Amen. A sötétség angyalainak a feladata az, hogy levágjanak bennünket Isten akaratáról és az Istennel való közösségről. Én szerintem ezt már mindenki megtapasztalta, hogy a gyülekezettől el akarja távolítani az ördög a szenteket. A sötétség angyalainak az eszközei többek között a hazugság, a megtévesztés és a ravasság. Azért imádkozom, hogy a Szent Szellem adjon nektek kijelentést az angyalok szolgálatáról, hogy a világosság növekedjen ezen a területen. A Szent Szellem együtt munkál az angyalokkal, de az angyalok nem veszik át a Szent Szellem helyét, és a Szent Szellem sem végzi el az angyaloknak a feladatát. A zsidó 1.14-et fogom felolvasni a Vida fordítás szerint. Avagy nem mind papi szolgáló szellemek é, akiket diakóniai szolgálatra küldtek el azokért, akik részesei lesznek az üdvösségnek. A diakónia, a diakónus az gyakorlatilag egy segítő szolgálat. Az angyalok isteni segítségek a számunkra. A Szent Szellem segítő szolgálata mellett az angyalok is egy igen jelentős segítő szolgálat a számunkra. Az egyszerű fordításból olvasunk a János evangéliumból, 14. fejezet, 16-os vers és a 26-os vers.
Én pedig kérni fogom az atyát, és ő egy másik segítőt küld néktek, aki örökre veletek marad.
Sokszorhatos.
Később azonban majd az a segítő, a Szent Szellem fog megtanítani titeket mindenre, akit az atya küld hozzátok, hogy engem képviseljen. Ő majd emlékeztet titeket mindenre, amit nektek mondtam.
Amen. A Szent Szellemnek több neve van. A segítő is a Szent Szellem, és azért választottam ezt a fordítást, mert itt segítőnek hívja. A miénkben úgy emlékszem vigasztaló. Róma 8.37-es következik.
De mindezekben több, mint győztesek vagyunk ő általa, aki minket szeretett.
Amen.
Amen.
A szellemi hadviselésünket győztes pozícióból folytatjuk, mert a mi ellenségünk már legyőzetett Krisztus által. Az angyali szolgálat a szellemi örökségünk részét képezi. Krisztus elvégzett megváltása által. Róma 8.17-es.
Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
Halleluja. Tehát örökösei vagyunk Krisztusnak. És az örökséget az örökösök ki szokták kérni? Úgyhogy mi se engedjünk ebből az örökségből. Azért kaptuk ezt az örökséget, és azért kaptuk az angyalokat, hogy naponta éljünk ezzel a lehetőséggel. A démonok munkáját képesek vagyunk leállítani azzal a hatalommal, amit Krisztusban kaptunk. Mégpedig a láthatatlan világba, így az ellenségnek a szándékai nem tudnak valóra válni. Amikor tudod, hogy ki a valós ellenséged, és hogyan működik, akkor nem kell látnod őket ahhoz, hogy leállítsd azoknak a munkáját. Egyszerűen tudod, hogy a láthatatlanban le tudod állítani az ellenség munkáit. Állítsd le a támadást, mielőtt az megnyilvánulna a látható világban. Ezt akkor tudjuk megtenni, amikor megtanuljuk, hogy hogyan működik a szellemi birodalom. És minden héten a szellemi birodalomról tanulunk a gyülekezetben. Második pont, szellemben működni. Máté 18:18.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen.
Amen.
Tehát ahhoz, hogy meg tudjunk tenni dolgokat, ahhoz, hogy le tudjunk állítani dolgokat, meg kell ismernünk a szellemi birodalomnak a működését. Ezért mondja Jézus, hogy amit megköttök a földi, fizikai világban élve, az a szellemi birodalomban is tiltva van. Tehát mi itt élünk a földön, a fizikai világban, és megtilthatunk dolgokat, illetve megengedhetünk dolgokat. És ez kihatással van a szellemi világra. Hát ha a szellemi világban már leállítjuk, akkor nem fog megnyilvánulni a fizikaiban. Leállíthatunk viharokat, leállíthatunk bármilyen ellenünk irányuló támadást, csak fel kell ismerni azt, hogy nem emberek ellen kell harcolnunk, hanem a sötétség erőit kell leállítanunk még, mielőtt az kihatna a fizikai világra. Mi engedjük meg, vagy állíthatjuk le, hogyha a szomszéd túl sokat látogat. De nem biztos, hogy szomszédra kell csak érteni, érthetjük bármilyen látogatóra. Mert nekünk jogunkban el lesz megtenni. Hogyha egy látogató túl sok időt töltött nálunk, akkor nem siránkoznunk el, hanem meg kell lépni a hatalmunk alapján a szellemi lépést. És nem szabad, hogy sértő legyen az, amikor valaki azt mondja, hogy kérem a megértésedet, de inkább hívjál vissza este, akkor ráérek. Én magam is szembesülök ilyenekkel, amikor elfoglalt szenteket keresem. Bocsi, de most nagyon el vagyok foglalva, jó lenne egy fél óra múlva? Vagy jó lenne délután, vagy netán holnap? És akkor azt mondom, hogy igen. Nem olyan sürgős az én dolgom. Vagy pedig, hogyha valaki felhív, hogy ráérek-e, akkor az igazságot mondom. Pár hete hangzott el az ige, ott mondtam is, hogy erről majd még fogunk szólni, hogy az igazságot szóljuk szeretetben. Így szól az ige. Nem fogom azt mondani, hogy persze ráérek, és akkor másfél órát beszél. Hanem azt mondom, hogy kérem a megértésedet, most nagyon el vagyok havazva. Ha fontos, akkor meghallgatlak, van 10 perced, és meghallgatom, ha netán imád kérsz, vagy valami ehhez hasonló. Tehát nincs kellő időm, akkor nem mondom azt, hogy persze, hogy ráérek, akkor azt mondom, hogy kérem a megértésedet. Mert egy keresztény mindig az igazságot szólja, és szeretetben. Tehát nekünk hatalmunkban áll irányítani a dolgainkat. A gyeplő a mi kezünkben van. És itt van az oldáskötés hatalma. A megkötni szó azt is jelenti, hogy megtiltok dolgokat. A Jézus nevében megtiltok dolgokat. Nem lehet jégeső. Nem lehet akadály, hogy most felkészüljek a szolgálatomra. Tehát ezeket előre ki kell hirdetni. Meg kell tiltani, ami a számunkra káros. Ugyanakkor, amit megoldottok itt a Földön, tehát ez ránk vonatkozik, hogy nekünk kell megtenni. Ez a megoldás azt jelenti, hogy kiárasztom. Kiárasztom az áldásokat minden nap a gyülekezet felett. Kiküldjük az angyalokat. Kiárasztjuk a kenetet. Tehát a jó dolgokat kiárasztjuk, hogy működjenek az életünkben. Tehát van nálunk egy kulcs. Zárhatunk vele, és nyithatunk vele. Most hozta az Úr azt a példát, hogy a régi spárhelteken volt egy ilyen átállító, hogy vagy a sütő felé megy a meleg, vagy egyenesen kifelé. Tehát a szabályzás a mi kezünkben van. És én bátorítalak benneteket, hogy nyugodtan mondjátok meg a valós helyzetet, ha most valaki meglátogat, vagy fölhív, hogy most beszeretnék fejezni valamit, de egy óra múlva ráérek. Ne törjön meg az a kenet, ha most éppen imádkozol, vagy ha egy pásztor készül. Azt hiszem, ez érthető, ugye? Nem magamról beszélek, hanem csak elvileg beszélek. A hívők nagy része azért keveredett nagy küzdelmekbe, mert megengedték, hogy a zűrzavar áthatoljon a szellemi birodalomból a fizikai világba. Tehát nem tették meg a kellő óvintézkedést. Ezt tudnám hasonlítani, amikor árvíz van, hogyha a gátakat időben nem erősítik meg, akkor baj lehet belőle, és áttör a víz. Vagy ha van egy buzgár, akkor azt le kell terhelni homokzsákkal, mert alámoshatja a gátat, és gátszakadás lehet belőle. Tehát ehhez hasonlatos a szellemi világ is, hogy meg kell szüntetni előre a hatalmi imáinkkal azokat a forrásokat, amelyek kárt okoznának a számunkra. Köszönjük, Uram! Még a láthatatlanban meg kellett volna állítani az ellenük indított támadást. Tehát mielőtt kihatna az életünkre, vagy a szolgálatunkra, előre meg kell lépni ezeket a támadásokat, és ebben nagy szerepe van az imáknak. És köszönjük az imával való háttértámogatást, a szolgálatunknak a támogatását. Láthatunk életeket, amelyeket démonikus hatások maguk alá gyűrtek és felforgattak. A gyülekezet nem egy klub délután, vagy egy baráti társaság, ahol a sűrű kézrázás jellemző, vagy a részrehajlás és a kivételezés. A gyülekezet egy szellemi vonatkozású egybegyülekezés, ahol az összegyűlt szentek a szellemi birodalomban működnek. Megkötnek dolgokat, vagy megengednek dolgokat. Megtiltanak, vagy kiárasztanak dolgokat. Hát a gyülekezetben hatalmat gyakorlunk Krisztus által, és uralkodunk a Krisztussal együtt a helyzetek felett. Róma 5.17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.
Amen. Amen. Tehát hatalmat kell gyakorolnunk. Ezt nem szabad elfelejteni. És mielőtt ez kihatna, mielőtt a fizikai világban megnyilvánulna, megelőző jelleggel. A szőlőt is ugye megelőző jelleggel permetezik. Hát ha már megjelenik rajta a betegség, akkor már elég nagy probléma van. Tehát megelőző jelleggel. A szombati szolgálatunk során volt egy hölgy, aki nagyon sokat kérdezett. Hol van Isten? Miért vannak betegségek? miért beteg egy gyermek, aki senki rosszat nem tett. És csak sorolta. Nagyon éhes szív, és az alkalom végére látszott rajta, hogy lenyugodott, mert minden bizonnyal kapott válaszokat. És az éhes szíveknek nagyon jó és nagyon könnyű táplálékot adni. A fiú között meg azt kérdezte valaki, hogy hát miért nem látunk annyi csodát, mint amikor Jézus a Földön volt. De mondom, amíg Jézus a Földön volt, csak mindig egy helyen volt csoda. Manapság Isten rajtunk keresztül működik. És az akadályok az emberek. Mert hogyha nem engedik át az edényüket, hogy Isten használja őket, hogy a szellemi ajándékok működjenek, akkor nem lesznek csodák. Dániel könyvéhez lapozzunk. Olvassuk el a Dániel 10-ben, a 12-től 19-ig.
És mondanékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott 21 napig, és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, amit a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. S mikor ilyen szavakkal szólt velem, orcámmal a földre esém, és megnémulék. És ímé olyan valaki, mint egy emberfia, megilleti ajkaimat, és megnyitám a számat, és szólék, és mondám annak, aki előttem áll. Uram, a látomás miatt reám fordulának az én fájdalmaim, annyira, hogy semmi erőm nincsen. És mi módon szólhat ezzel az én urammal ennek az én uramnak szolgája? Hiszen bennem attól fogva nem áll meg az erő, és lélegzet sem marad a bennem. És ismét illete engem az emberhez hasonló, és megerősíte engem. És mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős, és bizony erős, és mikor szól a velem, megerősödém, és mondék. Szóljon az én uram, mert megerősítél engem.
Amen. Amen. Amikor megérkezett a dicsőségből az üzenet hozó angyal, a kenet Dánielt kiütötte, levette a lábáról. Ez hasonló ahhoz, mint amikor a gyógyítósorban állunk. De mi történt? Az angyal megerősítette őt. Tehát vannak erősítő angyalok. Tanultunk erről korábban. Amikor gyengék vagy túlterheltek vagyunk, akkor elsöprő erővel jön a Szent Szellem. Amikor elragadtatás száll az emberre, a teljes lényét elborítja a Szent Szellem. Néha szükség van arra, hogy teljesen elborítson bennünket a szellemnek az elsöprő ereje, mert csak így tud szólni hozzánk. Így tudja az elménket lecsendesíteni és elnémítani, és így tudunk egyetérteni vele, és igen mondani Isten tervére. Mert amíg nem csendesítik le az elménk, addig az okos dobozunk munkálkodik, és így se lesz jó, úgy se lesz jó. Tehát mi próbáljuk kitalálni. De a Biblia világosan mondja, hogy minden gondunkat Istenre vessük. Mindent. Első lépés Istenre vetni, második lépés önnek lesz gondja mi ügyeinkre. A harmadik pont átváltozás. Harmadik pont átváltozás. Amikor a magasságos árnyéka felhője befedez, eszedbe sem fog jutni a vesztés és a kudarc, mert abban a pillanatban csak a győzelmet látod. Itt egy szót megmagyarázok, hogy a magasságosnak az árnyéka az a görögben azt jelenti, hogy természet feletti befolyás. Máriának is azt mondta az angyal, hogy a Szent Szellem ereje fog beárnyékozni téged. Róma 12:2.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Amen.
Amen.
Ugyan a probléma még lehet, hogy fennáll, de a gondolkodásod egy magasabb szintjére léptél már, ennél fogva a cselekedeteid a természetes helyett természet felettivé váltok a Szent Szellem által. És ez annak a következménye, hogy az elmédet megújítottad Isten igéjével. Feljebb kell lépnünk ahhoz, hogy járni tudjunk a magasabb helyeken. Többre van szükségünk az átváltozások hegyéből. Három evangéliumban szerepel Jézusnak az átváltozása, a színeváltozása. Nézzük meg mind a háromat, mert mindegyikből tanulhatunk valamit. A Máté 17-ben 1-től 7-ig.
És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre. És elváltozik előttük, és az ő orcája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lett, mint a fény. És ímé megjelenik nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ővele. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. Mikor ő még beszél vala, ímé fényes felhő borítá be őket, és ímé szózat lett a felhőből, mondván, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok.
Amen.
Amen.
Lapozzunk tovább a Márk 9-eshez, a 2-től a 7-ig.
És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvitte őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozik előttük. És a ruhája fényeslőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. És megjelenik nékik Mózes, Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. Péter pedig megszólalván mondta Jézusnak, Mester, jó nékünk itt lenni, csináljunk azért 3 hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. De nem tudja valamit beszél, mivel hogy megrémülének. És felhő támada, mely őket befogál, és a felhőből szózat jöve, mondván, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok.
Amen. És a Lukács 9-esben 28-tól 35-ig.
És lőne beszédek után mintegy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És íme 2 férfiú beszél vala ővele, akik Mózes és Illés voltak. Akik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, melyet Jeruzsálemben fog beteljesíteni. Péter pedig és a vele lévőket elnyomta az álom, de mikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és ama 2 férfiút, kik vele állanak vala. És lőn, mikor azok eltávoztak őtőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nékünk itt lennünk, csináljunk azért 3 hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek, nem tudván mit mond. És mikor ő ezeket mondá, felhő támadt, és azokat beárnyékozá, ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. És szózat lőn a felhőből, mondván, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok.
Amen.
Amen.
3 fő dolgot állapíthatunk meg, mint 3 evangéliumból, hogy megjelent Isten dicsősége. Különböző módon írja le 3 evangélium, de ez a lényege. Másik dolog, hogy Jézus a tanítványok közül 3 maga mellé vett. Hogyha egy pásztor a Szent Szellem vezetése szerint maga mellé vesz a bárányaiból 1-2-3, akkor a többieknek nem kellene ezen megsértődni, vagy irigykedni, vagy féltékenynek lenni. Mert a Szent Szellem munkáját kell feltételezni ebben. És a harmadik dolog, az utolsó gondolat, azt mondta az Atya, hogy őt hallgassátok, Jézust hallgassátok. És nagyon sok tévtanítás van kint a világban, és hallunk is eleget. Szombaton is hallottunk jó párat. Úgyhogy ezt az igét el fogjuk vinni, hogy nem mindegy, hogy mit hallgatnak. Jézus tanítását kell hallgatni. Ez egy fontos ige. Tehát többre van szükségünk az átváltozások hegyéből. Ahhoz, hogy beléphess egy magasabb dimenzióba, magadnak kell átváltoznod. Amikor Isten ereje vaskosan rád árad, magadról teljesen el fogsz feledkezni, ugyanis a fizikai világból ilyenkor az ember átkapcsol a szellemi világba. A látomások kapcsán is érintettük ezt a kérdést. Sokszor nekünk is szükség van angyali erősítésre. De ha nem tudjuk, hogy ők a rendelkezésünkre állnak, akkor nem is fogjuk felismerni azt a segítséget, ami körülöttünk van. És ez nem válik a hasznunkra. A Szent Szellem ugyan bennünk él, de ott vannak körülöttünk az angyali seregek, akiknek a szolgálata különbözik a Szent Szellemétől. A Szent Szellem és Isten angyalai együtt működnek a mi érdekünkben. Szemmel nem látható harc folyik körülöttünk, a láthatatlan világban ellenünk. A családunk ellen, a gyermekeink ellen, az anyagi helyzetünk ellen, és sorolhatnám. Az ellenség ugyanis igyekszik visszatartani a jót tőled, nehogy megszerezd, és nehogy élvezd annak az előnyeit. Egyrészt olvassuk el a János 10:10-et, amit már azért elég gyakran használunk, és nagyjából tudtok is, de ebből kiderül az ördögnek a szándéka, hogy tolvajkodik. János 10:10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.
Amen.
Amen.
Tehát leszögezhetjük, hogy az ördög lop. Ő a Lopkovics. A Zsoltár 84-ben a 11-es verset nézzük. Ez Isten tulajdonságát tárja fel előttünk.
Mert nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
Erre végre figyeljetek. Isten nem vonja meg a jót. Tehát, hogyha valami akadály van az életedben, akkor nem Istenre kell fogni. A Lopkovicsra. És rá kell csapni a kezére. Ezért nekünk meg kell tanulni, hogyan működjünk a szellemi birodalomban. Tudnunk kell, hogy Isten a szövetséges partnerünk, aki kisegít bennünket minden helyzetben. Isten igéje igazság, írja János 17:17, amit a szánk megvallása által ki kell küldenünk a szellemi birodalomba. Tehát az igét ki kell szólnunk. Így az ige hatalmas szellemi erőnként nyomul be a szellemi birodalomba, hogy amelyek nincsenek, előhívja onnan, mint meglevőket. És nézzük meg, hogy mit ír a Róma 4:17. Ábrahámról fog szólni, mert ő egy hitember volt.
Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.
Amen. Az ellenségünk ugyan már legyőzetett Krisztus által, de ne legyünk tudatlanok a szándékai felől. A 2 Korintus 2:11-et nézzük. Azt tudjuk, hogy e világ Isten a sátán.
Hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait.
Amen.
Amen.
Tehát meg akar csalni. Lépre akar csalni. Meg akar téveszteni. És az előző héten én magam is bedőltem neki. Nem szégyellem bevallani, mert mindenki járhat így. Minden héten várok egy szolgáló társamtól egy anyagot e-mailben. És a megszokott napon nem érkezett meg délig. Mert már dolgoztam volna rajta. És hát a megtévesztés mit tesz? Nem a szarvak fognak felemelkedni előttem, meg előtted, hanem a gondolatokba belepumpál olyanokat, amik nem Istentől valók. Biztos baleset érte őket a minden szenteki úton. Vagy a férjét érte a baleset. Hát már máskor reggel itt szokott lenni, vagy előző este az anyag, és már dél van, és nincs itt az anyag. Folyamatosan ezért, hogy valami baleset érte. Most, ha ő kiesik ebből a munkából, jött a teher, ugye? Most akkor nekem sokkal több dolgom lesz. Le akar terhelni. És ebéd után felhívtam telefonon. Szóval olyan bizonytalanul. És tudjátok, mi derült ki? Nem volt internet délelőtt. Itt a megtévesztés áldozata a pásztorotok. De mindannyiunkkal megtörténik. Nem is egyszer. Tehát így akar megcsalni. Így akar meglopni. Az egyszerűből olvassunk még egy igét, amit ma már hallottunk, de most nem állt a másik fordításból is. 2 Korintus 11-ben a 14-es és a 15-ös.
De ez nem is csoda, hiszen maga a sátán is elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala. Nem meglepő tehát, ha a sátán szolgái olyan állarcot vesznek fel, hogy az igazság szolgáinak látszanak. Végül azonban megkapják, amit a tetteik szerint megérdemelnek.
Tehát e világ Isten a sátán, aki képes átváltoztatni magát a világosság angyalává. Ez a megtévesztés szelleme. Tehát a sátán megtévesztésül néha olyan formában jelenik meg, hogy az emberek Isten angyalának gondolják. Ezért fontos mindent leellenőrizni Isten igéje alapján. Hogy egyezik-e azzal, vagy sem. Mert a megtévesztő kint van a világban. És nem fog elkerülni egyikünket sem. Úgyhogy nem véletlenül mondja Jakab, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Szélsebesen. Nagy rettegéssel, amikor Jézus nevét használjuk. Amikor hatalommal használjuk Jézus nevét. Amen. Kézzel a tétellel imádkozunk, értetek. Gyógyítósor következik. Gyógyító kenet volt ma térdben és fülben. Köszönjük, drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kereszt bevégzett művét. Köszönjük, Úr Jézus, a te dicsőségedet. Hálákat adunk, hogy a te sebeid által nyertük el a gyógyulásunkat, a megváltást a betegség átkától. Köszönjük, hogy elhódoztad a fájdalmakat. Ezért mi szabadok vagyunk ezektől. Hálás a szívünk, atyánk, a bevégzett munkáért. Áradj kenet az Úr Jézus nevében. És köszönjük, atyám, hogy a szövetek által eljut az otthonokba Isten dicsősége, a drága kenet, a szabadulás, mert ahogy a kenet kiárad, a betegség eltávolodik a testektől, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen, amen és amen. Megköszönjük az Úrnak, hogy eljöttetek, befogadtátok az igét, és az gyümölcsöt fog teremni a szívetekbe, és szórjátok ti is az igét a világba, és kérjük az Atyát, hogy nyitott szívű embereket hozzanak elétek, hogy tudjatok prédikálni feléjük.
Nekünk, Urunk, ad együtt testvérünk. Karban jelent meg a gyógyító kenet.